Most kezdj érzed, köszöntöm mai érzékenyítő rovatunkban, akit azt hiszem nem kell sokaknak bemutatni, hiszen ismerős lehet hallgatóinknak már a Hahota színtársulat előadásaiból. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk!
Szia, szép jó napot kívánok minden kedves rádió hallgatónak!
Elsősorban kíváncsi lennék arra, hogy honnan indult a Hahota, akár te magad, hogyan kerültél be ebbe a történetbe?
Alapítója vagyok a társulatnak. Annak idején már a 70-es évek végén, 79-től kezdtem én színházba járni, és a 80-as évek elején megnéztem abszolút minden előadást, sőt, ami tetszett nekem, azt akár 4-szer, 5-szer, 6-szor is. És hát abban az időben rendezte Kovács Levente, aki most rendez nálunk jelenleg. 83-ban rendezte meg az Emlékek Kávéháza című minden idők legsikeresebb kabari előadását, és én abba szerelmes lettem valósággal, hiszen azt pontosan 7-szer láttam. Első 2 alkalommal, amikor megnéztem, akkor csak felszabadultan szórakoztam a jeleneteken, utána meg elloptam a fejemben a szövegeket, tehát azért mentem, hogy regisztráljak, és úgy éreztem, hogy ezeket a szerepköröket én is be tudnám tölteni. Megpróbálkoztam otthon belebújni ezeknek a figuráknak a bőrébe, és úgy éreztem, hogy sikerül. És hát 85-ben magam köré verbúváltam néhány tetrekész tehetséges fiatalt a Kárpátok sétányán, és így megalakult a Hahota színtársulat. 6-on indultunk akkor, és először csak a tömbház, a környéken levő tömbházak lakói nézték az előadásainkat, aztán később az egész lakónegyedből jöttek. Tartottunk 2 hetente előadásokat, kihirdettük, és egyre-egyre többen jöttek, ez egészen 89 májusig így működött, tehát ez nem hivatalosan, amikor is kiszállt egy előadásra a Securitate, és hát másnap úgymond meghurcolva is voltunk, vagyis voltam, mert egyedül én mentem be csak oda, és akkor nyilván letiltották az egészet, és aztán 90-ben újra indult a forradalom után, akkor meg becsapott a márciusi, úgymond verekedés, márciusban volt ez a magyar-románok közti uszítás, arra némelyek még emlékeznek, és hát akkor megint nem tudtunk bemutatót tartani, viszont aztán 91. március 11-én imárom a szakszervezetek művelődési házának az előadó termében a Hahota színtársulat fedél alá került, és az volt az első előadás, aztán onnan kezdve persze be is jegyezték a társulatot, és úgy kerültek aztán be színészek, egyre több rendezővel dolgoztunk, és innen indult a Hahota.
Akkor mondhatjuk azt, hogy talán Kovács Levente volt az, aki elsősorban tanított téged a nevetésre. Mikor jöttél rá leginkább, hogy neked ez megy?
Hát én, ahogy megnéztem ezeket az előadásokat, úgy éreztem akkor rögtön, hogy ez nekem is klappol, és én ezt szeretném csinálni, hiszen már ugye azelőtt jártam színházba, de ez a kabaré, ez az Emlékek Kávéháza, ez nyomot hagyott az életemben méghozzá akkor át, hogy onnan indult el az én hahotás pályafutásom valóban. Nagyon sokat aztán dolgoztam én Nagy Jóska színművésszel, Hunyadi András rendezővel, és utána, amikor mi már játsztunk kint a Marosparton, engem meghívtak a Nemzeti Színházba, Hunyadi András bácsi, Sütő András testvérén keresztül, Sütő Gergely bácsi, aki ott lakott a Kárpátok sétányán, ő szólt nekem, hogy hívatnak a színházba, ugye akkor nagyon kevesen végezték el a fő, és nagyon nehezen lehetett bejutni, nem voltak fiatal színészek, és akkor először 88-ban bekerültem a Jelmezben című előadásba, és akkor már én színpadról ismertem az összes színészt, és nagyon kellemes élményem volt velük dolgozni és turnézni.
A Hahota színtársulat alkotási folyamata milyen? Mesélj nekünk egy kicsit, hogyan is áll össze egy teljes darab?
Az igazság az, hogy én folyamatosan, és a rendező is folyamatosan olvasunk bóhozatokat, mert mi klasszikus kabarét játszunk, erre a vágányra álltunk fel, és ezen is fogunk haladni, mivel ezt nagyon szereti a közönség. Ez tele van pikantériával ugyan, de trágárság nincs benne. Tehát úgy írták meg, tulajdonképpen ezek a jelenetek a két világháború közt írottak nagy része, és mégis úgy hangzik sokak számára, hogy talán a tegnap előtt írták, vagy ezelőtt egy évvel, két évvel, mint például Rejtőnek a Rézrudja, hát ez egy olyan hangzású darab, mintha tényleg most írták volna. Hát ez úgy kezdődik, ugye, hogy mi mindig válogatjuk a jeleneteket, akkor abban is kell gondolkodni, hogy milyen szereplőid vannak, hogy lehet kiosztani, hányan vannak, és akkor aztán distinkt válunk, hogy ezek a darabok kimaradnak, mert több szereplőt igényelnek, lássuk, hogy lehet kiosztani, és akkor mindig kiválasztunk legalább 6-7-et, és aztán abból leszűkítjük 4-re, vagy jelen esetben ugyanúgy van 4 bóhozat, és 2 rövid Hacsek-Sajó jelenet is az előadásba, és akkor miután kiválasztottuk a jeleneteket, akkor ugye kinyomtatjuk több példányba, akkor tartunk olvasópróbát, értelmező próbát, utána aztán jönnek a rendelkező próbák, amikor a rendező elmondja, hogy ki honnan jön be, miért, mit csinál, miközben leül, mire gondol, hogy és mi. Aztán jönnek az emlékpróbák, amikor már a rendelkezett próbákat megismételjük, és aztán úgy áll össze majd a zsinórpróba és a főpróba, tehát körülbelül 2 hónapot igényel egy ilyen előadásnak az elkészítése, mert ugye elő lehetne készíteni körülbelül 1,5 hónap alatt is, hogyha sokkal intenzívebben tudna az ember próbálni naponta 2-szer is, de mi hétköznaponként 1-2-3 órás próbát tudunk megejteni.
Emellett a drámai hangvétel mennyire áll közel hozzád, hiszen már láttunk egyéni műsoraidban, amelyekben a könnyek nem a nevetés miatt folytak.
Bizony, tehát hogy az is közel áll hozzám. Én szeretek drámában is játszani, és volt is belőle részem, például a Stúdió Színház keretén belül, a Valahol Szecsuánba, vagy a Mol Flandersbe, a Valahol Szecsuánba egy lelkészt alakítottam. Nagyon szerettem azt is, és azon kívül voltak egyéni istenes versek, összeállított műsoraim, mert hogy azon kívül én azt mindig elmondom és kihangsúlyozom, hogy mindent a Jóistentől kaptam, és mindent neki köszönhetek, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és pontosan ezért ezelőtt 11 évvel talán akkor volt az Isten kezében című műsorom, úgy éreztem, hogy most el szeretném mondani az embereknek nyilvánosan is, hogy én mindent köszönök Istennek, és akkor bizony volt egy ilyen sorozat, sőt utána Isten békéje az Amicus Christi ének együttessel, és mindenhová hívtak bennünket. Persze a drámát is szeretem, és azért én azt is elmondom, hogy mielőtt kezdődne a kabaré előadás, én mindig a függöny mögött egyszer imádkozom, és meghívom a jó Istent, hogy legyen vendégünk, és hangolja rá a nézőket az előadásra, és segítse meg minket, hogy a maximumot tudjuk nyújtani, és mindezáltal az ő neve legyen dicsőítve.
Puskás Győző, hogyan találja meg önmagát egy szerepben? Te magad, mint színész, hogyan bújsz bele egy szerepbe, egy szereplő bőrébe igazából?
Hát a Hauta keretében belül általában ezeket az elesett kis félre sikerült figurákat alakítom általában, ami már elég könnyen megy, hiszen az ember már nagyon sok ilyen szerep körbe kellett belebújjon, úgymond. Vannak olyan szerepek, amelyek nehezebbek, és ami több munkát igényel, de akkor az ember sokat foglalkozik azzal, hogy például csak úgy visszatérek a Valahol Szecsuánba című előadásba, hogy az a lelkész tulajdonképpen miket él meg a darabban, hogy lehet azt megformálni, azt a szerepet, mit kell tudni róla, hát sokat kell foglalkozni azokkal kapcsolatosan, persze. Mondom, ezek a szerepkörök, amelyeket én a Haotában alakítok, azok sokkal könnyebben mennek már, mert hogy nagyon-nagyon sok ilyesfajta szerepet játszottam, és egy picit ugye van hasonlóság is köztük, hiszen annak idején mint Salamon Bélának írták, ő volt egy a két világháború közt egy hatalmas, közismert nagy kabaré színész, és úgy nevezték ezeket az előadásokat, hogy a Salamon turné, tehát valósággal neki írottak ezek a szövegek.
Mi számodra a legnehezebb, de mégis a legkiemelkedőbb a színészet világában?
Talán az, hogy a komfortzónádból ki kell mozdulni, esetleg olyan szerepet kapsz, amit úgy érzel, hogy az nem számodra van, mert azért minden színész bizonyos karakterre van teremtve, úgymond. Tehát, hogy adódik egy helyzet. Vannak molett, jópofa színészek, akiknek megvan, hogy ők milyen karaktereket játszanak, vagy vannak is sovány. Tehát, hogy már csak ez is sokszor eldönti. Meg ugye nekem is megvan, tehát jó nagy órom, stb. Kopasz, tehát, hogy például nem állnának jól, én szerintem az ilyen, hogy igazgató vagy stb. De néha az ember kap olyan szerepet, nem mindig a Hautáról beszélek, ugye ott van nekem az Ariel Színház is, ahol folyamatosan játszunk gyerekeknek és akár felnőtteknek, meg tínédzsereknek, és az a legnehezebb dolog, amikor egy olyan szereppel találkozol, ami számodra esetleg nem is kedves, mert megtörténik. Megtörténik, hogy pont olyan szerepet kell eljátszanod, persze nem a Hautába, megtörténik, és az a legnehezebb, hogy akkor helytállni. Például, amikor játsztuk az Emberke tragédiáját, akkor én Luciferko voltam. Először úgy tűnt nekem, hogy hát, hogy az nem nekem való szerep. De bizony, nagyon is az volt, mert én soha nem szeretek gonoszkodni, soha nem szeretek úgymond rosszalkodni, és ott ki tudtam élni magam, mert hogy Luciferko végig mindent összekevert, ugye, mert ez Madácstól az Ember tragédiának a karinti változata, ami humoros, és ami már ki van karikírozva sok minden ott, és hát az kimondott egy kedvenc szerepem lett, aztán meg kellett vele birkozni, de hát ott volt akkor is Kovács Levente, mint rendező, és sikerült.
Mi a szereped a hétköznapokban, amikor éppen nem színpadon állsz?
Hát, amikor éppen nem színpadon állok, ugye én két helyen is állok színpadon, az Ariel Színházban is, és a Hautánál is, és hogyha éppen nem színpadon állok, akkor viszont, vagy ha csak tudok, akkor utazom, azt nagyon szeretem, és még besegítek a barátaimnak az utazási irodájába, és azon kívül a klasszikus zenét nagyon szerettem, és játszom is otthon zongorán, meg amikor csak tudok koncertre járok, vagy otthon magam hallgatom a klasszikus muzsikát, tehát hogy ez, ami feltölt a legjobban, és nyilván a kirándulások.
Kicsit áttérnék a személyiségedre. Mire építed az emberi kapcsolataidat, akár a társadalmi létedet? Milyen alapköveken állsz?
Az igazság az, hogy én soha nem azt figyeltem, hogy ki honnan jött, ki mivel foglalkozik, ki milyen beosztásban van, kinek mennyi pénze van, ami sajnos ebben a világban teljesen felborította az értékrendet, és ma már az ül az első sorba, akinek sok pénze van, úgymond most nem rólunk beszélek, de az megy be elől, az megy, mindig azelőtt nyílnak a kapuk, érdek, barátságok köttetnek, én ezt mélységesen nem szeretem. Tehát, hogy én a kapcsolataimat mindig is úgy alakítottam, hogy aki úgy éreztem, hogy rezonál velem, aki egy érdeklődési körben van, aki számomra szimpatikus, sokszor jönnek olyan barátságok is létre, amikor az ember első látásra érzi azt, hogy ez az ember, ez hasonszőrű, és ezzel jól érzed magad. Persze, ugye nem lehet kizárni, hogy az embernek ne legyenek olyan barátai is, akik pontosan, vagy haver, vagy akik pontosan az ellenkezőjére törekednek, de közben neked is barátaid, de én az igazi barátaimat mondom, csak úgy válogatom, hogy rezonáljanak velem, és hogy úgy gondolkozzanak nagyjából, mint én, és az értékrendeket, ha lehetne, a pénzbe keressék, mert a számomra undorító, ami most zajlik az egész világon, és nálunk, és mindenhol.
Ezek után kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz a sérültek világáról?
A sérültek világáról nem tudok én olyan sokat, de egyet elmondhatok. Én sokszor megszégyeltem magam, amikor találkoztam velük, és volt olyan eset, ugye, hogy például Zsombor általában az utolsó két előadásra megszokta hívni. Sérültek közül jó néhányan eljönnek, nyilván akkor beengedi jegy nélkül, és én mindig lemegyek beszélni velük, előadás előtt jóval megérkeznek ugye 6 óra körül, és 7-kor van az előadás, ugye, mert hátul jönnek be, és csak azt látom, hogy ragyognak. És amikor azt kérdezem, hogy vagytok, vagy mindenki csak azt mondja, hogy nagyon jól, tehát én soha panaszt nem hallottam sérültektől, de soha. Az az érdekes, hogy soha, és azt jelenti, hogy nagyon hálás emberek, tehát, hogy a sérültek valószínű, hogy tudják, hogy mi hiányzik, és az, ami van, annak kétszer olyan jól tudnak örvendeni, mert akinek megvan a teljes egészsége, az nem tud az egészségének örvendeni, az hajszolja a pénzt, azt máshol keresi a boldogságot, és nem találja meg soha. És látom, hogy a sérültek, mindig, amikor bejövök az öltözőbe, elsírom magam, és mondom, de most kell felpofozzam magam, hogy is ejthetek én egy zokszót? Hát tökéletesen vagyok, hiszen én a sérültektől feltöltödöm. Mindig. Ők mindig mosolyognak, kacagnak és jól vannak. Ez egy nagyon különleges dolog. Nem is gondoltam volna soha, de én őszintén mondom, soha sokat ismerek, és az egész életem folyamán soha nem hallottam egy zokszót egy sérültől. Soha, hogy jaj, nekem, hogy panaszkodjanak, nem. Én volt, hogy elfeledkeztem, és panaszkodtam sérültnek, mert hogy velem történt olyan dolog, hogy azt hittem, hogy az életben senkivel olyan nagy dolog, megloptak, stb., és kiöntöttem a bánatomat, és én akkor csak az én bánatommal foglalkoztam, és illemből kérdeztem maga, hogy te hogy vagy, Jutka, és ő annyit mondott, hogy köszönöm szépen, jól, és ez pont a katolikus templom előtt volt, és hadd mondjam el, hogy én 10-et léptem csak, és visszahallottam, hogy köszönöm szépen, jól. És ott akkor megálltam, és azt kérdeztem, hogy most ki van rosszul, vagy ki van jól, vagy hogy is van ez, hogy én nem vagyok jól, és Jutka is jól van. Akkor megszégyeltem magam, és úgy éreztem, hogy velem, ami történt, az csak egy kis tűszúrás volt, és olyan hálás kell legyek mindenére a jó Istennek. Igazán a sérültektől csak tanulni lehet.
Elsírod magad néha-néha, nevettetőként, megengedhető a szomorúság, vállalod mások előtt a könnyeket?
Persze, hogy vállalom, hát ember vagyok, és most is jön a sírjak, amikor ezekről beszélek. Én nyíltan vállalom, és érző ember vagyok én is, és persze, és vannak például szomorú pillanataim, de azokból hamar kilábalok, mivel nagyon hiszek a jó Istenbe, és mindig, bármilyen panaszom legyen, nekem mindig eszembe jutnak a sérültek, hogy ők mindig boldogok. És akkor felteszem a kérdést magamnak, hogy én miért vagyok most boldogtalan? Miért? És akkor megszégyellem magam. Ez például olyan volt, hogy kinek milyen van. Tehát amikor én hazajöttem Indiából, akkor beléptem a lakásomba, én itt lakom a Suriánóba, soha nem is törekedtem arra, hogy nagy lakásom legyen, én csak egy garzont kértem a Jóistentől, annak ellenére van egy másodosztályú kétszobás lakásom, ami össze-vissza 44 négyzetméter, de az kicsinek számít mások szemébe, ugye. De én amikor Indiából hazajöttem, és ott nagyon sokan úgy élnek, hogy egy nájlon a tulajdonuk, ami alattuk van, és hogyha esik az eső fölöttük, és beléptem a lakásomba, akkor annyira megnőtt az a lakás. És én a negyediken lakom, mind nőtt, mind nagyobb, és éreztem, hogy én egyedül bitorolom ezt, ránéztem oda az előszobába a cipőkre, ott ki volt téve 6 pár cipő legalább, és az mind az enyém. Akkor azt mondtam, te győző, te vagy Suriánu herceg, ezt csak magamnak mondtam el, és olyan gazdagnak éreztem magam, én akkor azt mondtam, Istenem, többet ne is adj, én plafonálódtam a gazdaságban, tehát, hogy ennél gazdagabb már nem kell, minek? Minek? Akkor rájöttem, hogy semmi se számít. Azelőtt is tudtam, de semmi, ami körülötted van, semmi nem számít. Az emberi kapcsolatok, az Istennel való kapcsolatod, ezek a fontosak.
Ha tehetnéd, mit változtatnál a társadalommal kapcsolatban?
Én ha tehetném, akkor megváltoztatnám, hogy ne a pénz után futkossanak egész életükbe, mert annyira futnak a pénz után, hogy eltelik az élet mellettük, és azt se tudják, hogy a barátjukkal mi van, vagy az ismerősökkel, vagy a szomszédokkal, semmi. Úgy elfut az élet mellettünk azáltal, hogy mi szaladunk a pénz után, hogy egyszer csak ott vagyunk, hogy már orvosságra kell a pénz, hiába van meg a pénz, mert nem tudnak már örvendeni neki. Ez egy nagyon-nagyon, persze fogyasztói társadalomban élünk, és mindenkit arra ösztönöznek, hogy vegyed, és egy tudatalatti versengés alakul ki az emberekben.
Mik a terveid a jövőre nézve?
Hogy mik a terveim? Én csak annyit szeretnék, hogy a jövőben is nagyon sok ember arcára tudjak derűt, mosolyt varázsolni, és minél több embert tudjak megnevettetni. Szeretnék még utazni, vannak különleges desztinációk, ahova még el szeretnék jutni, és azon kívül nem igazán tervezek semmit. Én a Jóistentől is már csak egészséget kérek, és hogy ezekre segítsen meg engem, hiszen én tőle, hogy valósággal szégyellek kérni. Így hát ezután már inkább csak köszönök, minden csak köszönök.
Kívánom, hogy ez teljesüljön, és köszönöm a beszélgetést. Önök Puskás Győzőt hallották, én Máté Dálma vagyok, várom önöket jövő héten is.